Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, titeket a Fesztivál Rádió Alapítvány és Debrecen városának önkormányzata nevében. Most jobb, vagy közelebb tartsam? Így közelebb. Hát egy fantasztikus napot élhettünk át a mai napon. Mindannyian részt vehettünk a Szent László tiszteletére megtartott misén és azon a körmeneten, amely azt gondolom, aki először látta, biztos, hogy örök emlék marad, aki pedig már többször volt itt, ő pedig pontosan szépen elhelyezi abban a sorban, ahova ezeket az arándoklatokat, utakat és lelki megtisztulásokat tesszük. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan együtt lehetünk, és ezt a mai alkalmat így közösen meg tudtuk szervezni a Fesztumváradinum csapatával, hiszen tavaly volt az első alkalom, a tavalyi rendezvénysorozaton mutatkozott be az a csapat, aminek a neve Szólj be a papnak. Egy különleges csapat, több évre visszamenő tevékenységünk van, de erről majd a délutánunknak a moderátora fog beszélni. Mi azt szerettük volna ezzel a találkozóval Nagyváradra hozni, ahogy lehet tabu témákról is nyíltan beszélni, lehet kérdezni, válaszokat kapni, tehát a párbeszédnek mindig útja és lehetősége van. A tavaly évben azt a kérdést vetettük fel, hogy maradjunk vagy menjünk, és mi is a megfelelő válasz, és nagyon eredményes konklúziókat vontunk le. Hát a mai nap egy kicsit másabb, most ebben a nagy kérdések majd gondolom a beszélgetésből kijönnek, de hát ma az volt, hiszen ma anyák napja van, és aki együtt tud örülni az édesanyjával, még itt a földi létben, vagy már gondolatban, az mindannyiunknak ez a nap egy nagyon fontos, úgyhogy szerettük volna ide varázsolni azt az örök édesanyját, akiről majd beszélgetünk, és ezzel együtt mindenki a saját édesanyjának a képét is vissza tudja ide varázsolni, és hál' Istennek, aki pedig maga mellett tarthatja, vagy tudhatja, most ez pedig még ezért hálát is ad. Úgyhogy én a mai beszélgető társainkat szeretném bemutatni, akik a kérdésekre válaszolnak. Hát legelőször is Dénes István Lukács püspökhelyettes urat, a Király Hágómáléki Református Egyházkerület püspökhelyettesét. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Gerőjem Sára nővért, Debrecenből a Boldogasszony iskola nővérek nővérét. Koncz Karolát, aki a Debreceni Református Teológián tanul, negyedéves hallgató, de tapsért jár neki is. És hát Kollár Lászlót, a Szólj be a papnak, mondhatom, házigazdáját, aki azt mondta, hogy a titulusához azt írjuk ki, hogy ő társadalmi vállalkozó. Egyébként ő volt az igazi zarándok, ugyanis május 1-én elindultak a Szent László plébániából Debrecenből, és a mai nappal meg is érkeztek a misére, úgyhogy mi is zarándokoltunk, de mi azért kényelmesebben busszal és együtt, és mindenféle támogatással, de ők két lábbal, és hát már erről biztos, hogy egy kicsit mesélni fog, hogy mit is tapasztalt, mit is volt, de most akkor a témával átadnám neki a szót. Köszönöm szépen!
2016 őszén egy büki kis faluban négy fiatalember éppen azon morfondírozott, hogy a fiatalok körében található közönyt, illetve a egyház és a vallások felé mutatkozó közönyt hogyan lehetne megtörni, és arra jutottak, hogy valahogy el kéne vinni azokat a témákat, azokat az embereket, akik a hit dolgaival foglalkoznak, illetve a hit dolgainak az hiteles képviselői, azokra a helyekre, ahol a fiatalok megtalálhatóak. És így jött az ötlete a Szólj be a papnak kezdeményezésnek, és Debrecenben egy népszerű kávéházban, vagy mondhatni kocsmának, vagy egy esti szórakozóhelynek a termét használva vittük el az első kérdést, ami a szexualitásról szólt, és egy evangélikus lelkészt, egy református lelkészt, illetve egy domonkos rendi szerzetes papot ültettünk a fiatalok elé, és akik első körben bátran vállalták a beszólásokat és a irányuk felül a irányukba lévő kérdéseket. Azóta ez a mozgalom, ez országon belül és ország határon túl immár több mint 100 főszervező úr, aki szintén ott van, hogy ott volt ebben a négyes társaságban, ő milyen 100 körüli számot mondott, de szerintem elszerénykedte, mert ahogy most hallom, hogy múlt héten is volt egy ilyen itt Erdélyben, úgyhogy már ilyen 200-300-as milyen rendezvény számot számolhatunk, és minden eseménynek van egy témája, ami köré ezeket a kérdéseket, illetve a beszólásokat gyűjtjük. Ez a mai eseménynek a témája pedig az Anya csak egy van, kérdőjellel, illetve felkiáltójellel. Utalva arra például, hogy nemrégiben a európai jogszabály már azt is leírta, hogy az apa is szülhet, na most ebből kiindulva pedig akkor mit is nevezhetünk anyának. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a beszélgető társainkat, hogy ilyen első kérdésként mondják el véleményüket, hogy mi az ő anyaképük, illetve az anya számukra mit jelent.
Áldás békesség Istentől, én Koncz Karola vagyok, és azért mertem így beköszönni, mert egyébként én erdélyi származású vagyok, Marosvásárhelyen születtem, ott is nevelkedtem, megdöntöttem el, hogy teológiára szeretnék menni, és majd lelkész leszek. Viszont úgy alakult a helyzetem, hogy Debrecenbe nyertem felvételt az ottani teológiára, és most negyedikes vagyok. Nagyon megtaláltam a helyem, meg békében vagyok a témával kapcsolatban, úgyhogy meg a kihívásokat is nagyon szeretem, és izgalmas ez a téma. Én eldöntöttem, hogy édesanyámat szeretném méltatni ennél az első kérdésnél innen Nagyváradról, hiszen teljesen meghatározza a személyiségemet, a hivatástudatomat, azt, hogy mit, hogyan csinálok, azt, hogy ő az édesanyám, aki egyébként fizika szakos tanárnő, és rengeteget gondolkodtam azon, hogy milyen mintákat köszönhetek neki, és miket nem szeretnék továbbvinni. Ő az önfeláldozás mintaképe egyébként, és mindent úgy tesz, ahogy azt a leglelkiismeretesebben lehet. És szerintem nehezíti a témát, legalábbis Magyarországon, hogy végtelenül át van politizálva ez a kérdés, viszont ezt nem szabad megkerülnünk, sőt, egyházakként nekünk feladatunk az aktualitásokra relevánsan reagálni. És így első körben ennyit szerettem volna.
Felmerülhet a kérdés, hogy szerzetes nővérként, aki azt fogadja, hogy nem alapít családot, hogyan jövök én ehhez a témához. De azt gondolom, hogy ennek ellenére is van mit mondanom, hiszen hát én is családban nevelkedtem. Amikor így készültünk erre a beszélgetésre, bennem is felmerült, hogy mi az, amit így édesanyámtól kaptam, és hogy így meg is fogalmaztam, hogy azt a, hát egyrészt ilyen küzdeni akarást, vagy így a körülményekhez való alkalmazkodást, azt mindenképp így köszönöm neki, vagy hogy így azt mindenképp megemlíteném. És ahogy te is említetted, hogy azért van olyan minta, amit nyilván én sem viszek tovább, de még idehoznám Máriának is a képét, ha már így beszéltünk, meg Edith is a felvezetőjében utalt rá, hogy hát azért neki se volt olyan egyszerű élete, és én szeretem kiemelni azt nála, hogy amikor ő megtudja, hogy mi vár rá, akkor így mer kétségbe esni. És hogy én így nagyon szeretem az ilyen egyházban is, meg a hát így a Bibliában is azokat a személyeket, akik ilyen emberiek voltak, mert azokhoz tudunk igazán kapcsolódni, és hogy Mária is ilyen, hogy mer kétségbe esni, és elrohan tulajdonképpen a rokonához, hogy valakitől, aki nála talán tapasztaltabb, vagy bölcsebb, attól kérdezzen. És hogy én az anyákra is szeretek így gondolni, én is így több generációs családban nevelkedtem, a nagymamánk is együtt lakott velünk, hogy ahol meg lehet az, hogy nem kell mindenkinek tökéletesnek lenni, és hogy merünk is kérdezni az előttünk járó generációtól. Úgyhogy talán ez, ami így a folytonosságnak így a továbbvitele. És még egy gondolat, hogy fogalmaznám meg, hogy ki az anya. Én azt mondanám, hogy az, aki éltet, akiből erő jön, aki életre hív.
Hallottad akkor, ugye?
Igen, úgyhogy lehetünk nyitottak az Istenre, hogy működjön általunk. Hát, sokféleképpen. Nyilván attól mindenki felekezetének megfelelően nyilván tartozik valamilyen közösséghez. Vagy hát jó lenne, ha tartozna. Ugye mi plébániának hívjuk, de mondjuk, ha az iskola közösségére gondolok, tehát oda is lehet tartozni. És hogy az Isten működését hogy vesszük észre, abban általában segíteni tud minket, akár egy pap, akár egy szerzetes, aki ott van a környezetünkben. Én tényleg most ebben az iskolában tudok gondolkodni, mert hát ebben élek, ebben mozgok. És többször előfordul, hogy akár hittanórán tesznek fel keresztkérdéseket a gyerekek, akár volt, aki mondta, hogy hát ráérek-e így óra után, nem tudom, lenne két kérdése. És ezek nagyon számítanak, mert amikor ilyenkor leülünk, akkor el tudja mondani, hogy mi is az, amit őt mozgatja, ami így érdekli. És akkor ott tulajdonképpen meg tud az történni, hogy arról beszélünk, hogy hogyan működik az ő életében az Isten. Vagy például most készülünk az alapítónk, a rendalapítónk ünnepére, a héten fogjuk ünnepelni, és pont egy olyan diákot kértünk meg, aki Kárpát aljáról jött, a háború miatt menekült, és nálunk tanul. És látszik, hogy abszolút nem problémaként tekint erre az egészre, és megkértük, hogy majd tegyen erről tanúságot a kortársainak. És amikor én leültem vele múlt héten beszélni, hogy figyelj, rád gondoltunk, mert azt látjuk, hogy az életedben te így és így működsz, és így tekintesz az akadályokra, akkor azt látjuk, hogy az példaértékű. És látszott a lányon, hogy majdnem a könnyeivel küszködik, mert hogy annyira visszhangra talált benne, amit mondtam. És akkor mondta, hogy kapott egy kis időt, hogy gondolkodjon, hogy ki mere állni mondjuk a teljes iskola elé, és aztán másnap mondta, hogy hát nem lesz egyszerű, de ha ott leszünk, meg támogatjuk, akkor ő szívesen elmeséli, hogy tapasztalja ezt meg az ő életében. Nyilván ő 9-es, tehát az ő szavait fogja használni. Tehát azt gondolom, hogy úgy tudjuk igazából segíteni a fiatalokat is, meg a körülöttünk élőket is, hogyha beszélgetünk, meg hogyha így ők is kérdeznek, meg kimondják, meg mi is kérdezünk, meg mi is kimondjuk, és ebből a kölcsönös együtt gondolkodásból igazából ez az, amiben így felviláglik, hogy tulajdonképpen hol van itt az Isten a mi életünkben.
Személyes példát hadd válaszoljak én is erre a kérdésre. Engem mindig is izgatott az, hogy mi Isten akarata velem. És akkor ezen rágódtam, hogy akkor ezt hogyan lehetne megtudni. Hát most nem jön SMS-be, nem jön e-mailbe, nem mondja el, de hogy ezt mondják, hogy Isten akaratát kell megtenni, de akkor hogyan jöjjünk rá, hogy akkor ez micsoda is velem szembe. És hát ez is most, hogy az elmúlt hét során tisztázódott valamelyest, hogy amit én tudok tenni, az, hogy teszem a jót, engedelmes vagyok tényleg a felettem valónak, a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek, és emellett Megnyitom a szívemet Isten felé, amit imádsággal lehet. Imádkozni is bármilyen módon lehet, igazából bár azt majd a Szentírást jobban ismerők elmondják, hogy talán Pál is azt mondta, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogyan kell imádkozni. Amit mi tudunk tenni, az a imádságnak a hossza, tehát, hogy valahogy megnyitjuk a szívünket Isten felé, és hogyha ez a szív megnyitás, és amellett ez az engedelmes lelkület találkozik, akkor majd ő szépen vezetni fog minket oda, ahova jónak lát. Úgyhogy ez esetleg egy személyes tapasztalat arra, hogy akkor hogyan tudjuk ezt az isteni hívást teljesíteni.
Még szívesen kapcsolódok itt az előző válaszomhoz, ami lehet, hogy talán egy kicsit meg is cáfolja, amit mondtam. Én szeretek így, hogy állítok valamit, meg annak a 100%-ban az ellenkezőjét is, hogy amit a te gondolatod kapcsán jutott eszembe a személyes életemben, hogy mi volt az, amikor én igazán így segítséget kaptam, vagy észrevettem, az, ami szerintem a korunknak egy nagy betegsége, ez a, hogy tudunk-e csendben lenni. Ugye hát jó, a szerzetesekre szokták mondani, hogy ott vannak a kolostorban, ott mindig csend van. Na most például nálunk nem nagyon, mert hát ott az óvoda, az ablakom épp az óvoda udvarára néz, tehát nem nagyon van csend. De hogy keresem-e azokat az alkalmakat, amikor én tudok egyedül vagy csendben lenni. Mert hogy nekem ilyen meggyőződésem, hogy a ma embere az menekül a csend elől, mert akkor véletlenül találkozna önmagával, meg Istennel. És hogy én tényleg csak bátorítok minden fiatalt, meg úgy egyébként mindenkit, hogy töltsön időt csendben, meg úgy a saját gondolataival, amikor nem agyal, meg nem érveket gyűjt, hanem hogy így, hát hogy így hagyja, hogy megszólaljon abban a csendben az az Isten, aki egyébként úgy ott van. Mert hogy ő megvárja, meg kivárja, de hogy ő így a zajon keresztül is tud szólni, ha akar, de hát szerintem az ő szeretet nyelve az inkább a csend, szóval még ezt is tudom javasolni.
Csak ez a témához, tehát múltkor beszéltünk fiatalokkal arról, hogy hogyan imádkozzunk, és akkor mondta az egyik ifjúsunk, hogy hát én szoktam kérdezni azóta, hogy jó gondolom? Ugye, hogy ez jó? És akkor ez már tévút lehet, mert néha rá akarjuk beszélni az Úristent, hogy hagyja jóvá mi ötletünket, hogy én jól kigondolom, és akkor ugye az Isten mondja rá az amen. Tehát ez az állandó vezetést jelent, illetve nem az imádságos automatás dolog, hogy Uram, bedobtam a fiszát, megnyomom, most mi így mondjuk, de legyen az érme, és akkor megnyom, hogy jöjjön ki a pozitív imádság, mert az is a kérdés, hogy el tudom-e fogadni azt, amit mond. És pont ezt jelenti a vezetés. Persze ez nem működik egyik pillanatra, másikra jó lenne, hogyha tényleg SMS-ben megkapnánk minden reggel, hogy most ez a dolgod, és így kell csinálni. És megint vissza kell kanyarodjak oda, ami a közösséget jelenti. Tehát most az a tapasztalat, biztos mindig ez volt, és a csendet is aláhúznám, de az, hogy a közösség, hogy legyenek olyan, mondhatom azt, hogy mentorok, coachingok, ezt is próbáljuk művelni, akik lelki vezetésben, vagy akár egymást tudjuk valamilyen szinten támogatni, de így korcsoportos közösségekben is. Mert ez nagyon fontos, és fontos lenne, majd dolog, hogy már nem akarunk csendben lenni, és ez nagyon így van, de sokszor egymás elől is menekülünk, sajnos ez is tapasztalható, mert elővesszük a kütyünket, vagy itt bedugjuk a fülhallgatót, és köszönjük szépen, el vagyunk, csak rádöbbenünk, hogy se csendben nem vagyunk, se közösségben nem vagyunk, és ez nagyon, nagyon fontos lenne, hogy nem a létszám, feltétlen lényeg, de akár kisebb közösségekben is, de tudjunk egymásért is imádkozni, illetve adott esetben egymást bátorítani. Ez segít abban, hogy lássuk az Isten vezetését, vagy az akaratát.
Igen, ez a elfogadása is, ahogy Sára nővér is említette, hogy néha Istent játszva sok tévút van, hogy vagy akarjuk a gyereket, és akkor elmegyünk egy lombik irányba, vagy nem akarjuk a gyereket, és elmegyünk egy abortusz irányba, hogy nekik mit lehetne mondani, hogy fogadják el Isten akaratát?
Szerintem az Isten akarata kérdés, ez nagyon, nagyon messzire vezet. Olyan értelemben, hogy szerintem, az én hitem szerint, retrospektíven, tehát visszatekintve bizonyos életünk bizonyos pontjaira, amelyeket összekötünk nagy óvatossággal, meg nagy körültekintéssel mondhatjuk, hogy Isten akarata volt. De én nem dobálóznék ezzel a szókapcsolattal, és nem is szoktam soha, meg nem kényszerítek bele bizonyos embereket. Tehát nem így válaszolok a hitbeli kérdéseikre, hogy akkor szerintem ez meg az Isten akarata, mert hogy hát ebből már voltak problémák az egyházaink történetében szerintem. Ugyanakkor vannak bizonyos dolgok, amelyekre egyértelműen ki tudjuk mondani, hogy jó vagy rossz, és szerintem ezeket a kategorizálásokat meg is kell tennünk. Viszont nagyon érdekes, hogy Lombik kérdésben a református meg katolikus egyház teljesen más dolgokat mondanak, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy a katolikus egyháztagok is lombikoznak, és valami fajta lelki gondozásra, vezetésre szükségük van nekik is ebben a kérdéskörben. Meg hát az abortusznál az azért nehéz szerintem, mert nagyfokú empátiával kell ezekhez az esetekhez hozzáállnunk, ami nem azt jelenti, hogy egyet kell értenünk. Tehát szerintem nagyon rossz, hogy össze van mosódva manapság az, hogy mivel értünk egyet, mit tisztelünk, és hogy mit fogadunk el. Tehát ezeket szerintem szét lehet szálazni, és ugyanakkor meg lehet, bocsánat, tehát lehet szeretni is azt, akivel nem értünk egyet bizonyos kérdéskörökben. És a Lombikhoz visszatérve, szerintem nem Isten akarata az, hogy például az én napsugár szobatársam, aki a kollégium életében egy ilyen, nem is tudom, tehát felvirágoztatja az egész közösségünket, és ő Lombik bébi volt. Tehát én nem gondolom, hogy az ő léte, ahogy fogant, ahogy az ő szüleinek a gondolatában megfogant ez a gondolat, hogy ez bűn lenne. És nem is mondanám, hogy Isten akarata az, hogy ne lombikozzunk, vagy hogy lombikozzunk. Meg szerintem ez azzal is összekapcsolható, hogy én úgy tudom, hogy a katolikus egyháznak azért ez az álláspontja, hogy lombik meg egyéb fajta megtermékenyítések ne menjenek végbe, mert ezáltal belenyúlunk Isten munkájába, és olyan... Igen. Igen, ezt tudom. Tudom. Tehát, hogy mindezeket igen, ez egy szürke zóna, ebben egyetértünk, viszont én nem gondolom az összes kérdést figyelembe véve, tehát én nem gondolom akkor sem, hogy ez bűn lenne. És hogyha ilyen szempontból tesszük fel ezt a kérdést, hogy Isten munkájába belenyúlunk-e, akkor a gyógyszerekkel is belenyúlunk, meg a tudomány bizonyos vívmányaihoz, ahogyan eljutottunk, ott voltak kísérletek, és igenis voltak. Nem mondhatjuk azt, hogy egy meghalt, tehát egy elhalt embrió, az nem számít Istennek. Tehát én nem gondolom azt, hogy Isten közömbös a halállal kapcsolatban. Tehát ezzel én egyetértek a katolikus egyházzal ebben az állásfoglalásban, viszont mégsem ugyanarra a következtetésre jutunk, és ez szerintem rendben van.
Ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit mondanék? Hát valószínűleg semmit. Akármelyik téma lenne, akár lombik, akár abortusz, hanem valószínűleg leülnék beszélgetni azzal az anyukával, vagy azzal a hölgyel, vagy lányjal, attól függ, milyen korban van, aki éppen akármelyik előtt is van, és megkérdezném, hogy hát, hogy egyrészt miért van kétségbe esve, ha kétségbe van esve, hogy erre szánja magát, másrészt meg, hogy mi fáj neki. Mert én azt képzelem, hogy mind a kettő egy olyan témát vetne fel, akármelyiket kérdezem, ami valami elakadás esetleg, vagy valamilyen szomorúság, vagy valami olyan dolog, ami hiányzik, ami arra vezeti, hogy ennek ez egy tünete lesz. Tudom, hogy nem tünet, mert ténylegesen meg fog valószínűleg történni, de ha ez még előtte van, és hogyha előtte tudnék ilyenekkel beszélgetni, ilyen hölgyekkel, akik erre készülnek, akkor valószínűleg én inkább beszélgetnék velük arról, hogy mi van bennük, hogy miért. Mert lehet, hogy egy jó kérdés valamikor akár életet ment, és lehet, hogy csak kétségbe esett, mert elhagyta éppen az, akitől a gyerek lenne. És lehet, hogy akkor lehetne segíteni, és az az élet nem, az egy élet lenne. És akkor lehet, hogy valaki megörülne egy örökbefogadásnak, mert hogy éppen egy pici babára vágyik, és készen áll arra, hogy befogadja. Úgyhogy én inkább, mielőtt bármit mondanék, inkább kérdeznék, hogy mi van benne, hogy miért jutott ide, és hogyha más nem meghallgatni, meg tudom.
Ez egy etikai kérdést is felvet, illetve többet is, vagy ezek a kérdések. Én csak arról szeretnék néhány gondolatot mondani, ami tapasztalatom. Igen, beszélgetünk erről, amikor jönnek, és amikor vannak ilyenek. Nekem volt ilyen, és egy szimpatikus pár próbálkozott, nem jött a gyerek, most köznyelven hadd mondjam, ahogy erről beszélünk velük együtt is, aztán ilyen-olyan program, ilyen lombik, stb., és úgy se akart. És egy istentisztelet után, én nem emlékszek, miről szólt az ige hirdetés, mondták, hogy mindenképpen beszélni kell, mert valami olyasmit hallottak ők ki, amit most nálunk ez online megy, tehát vissza lehet hallgatni. Mik után elmondták, meghallgattam, én nem mondtam olyasmit, de ők azt hallották, vagy legalábbis az anyukának, most már anyuka, így jött a fejébe, és utána eljöttek úgymond lelkigondozói beszélgetés, hogy mi legyen, próbálkozzanak, nem Isten akarata, nem Isten akarata. És ilyenkor mindig úgy az ember ledöbben, igen, és mondd el, hallgatlak, és nem sokára lesz a keresztelő. És örülök, hogy lesz egy, hogy van egy gyerek abban a családban, illetve hogy gyakorlatilag van még egy magyar református, most bocsánat, akkor mondom így, hogy keresztény Nagyváradon. A másik pedig az, hogy igen vagy nem, mi életünk, most a felesége meg az én életem, mondjam így, neki még hosszabban, de kb. 20 évig össze volt kötve egy gyerek otthonnal, rövidebb vagy hosszabb megszakításokkal. És aki tapasztalta, hogy mit jelent ez élőben vagy nagy közelségben, az rájön arra, hogy nem érted azokat a szülőket, anyukákat, akik, most bocsánat, eldobják a gyereket, de szó szerint ez történik, mert most mindenki értékes, Isten által teremtett lény, én hiszem ezt, és persze sorsok és családi helyzetek, erről hosszan lehetne beszélni, de csak általánosságban, de úgy gondolom, hogy, és megint csak ide kell visszatérjek, egy közösségben és egy igazi gyülekezetben, vagy most említette képviselő úr, vagy Kárász Telke, Szilágyi Fallót mondta, de hadd mondjuk ki, vagy éppen mondhatom én is Krasznát, akkor, amikor ezek a társadalomban jól működő családok, gyülekezetek, közösségek voltak, akkor ezek nem voltak kérdések. Nem a lombik, ugye még nem volt ilyen módszer, de az, hogy mi lesz, hogyha valaki nagyisten árván marad, és így tovább, mert a nagy család, kis család, gyülekezet, közösség összefogott, és most is az egyháznak úgy gondolom, hogy a keresztény embernek kötelesség ebben is segíteni, vagy ebben is előjárni, és én hiszem azt, hogy inkább, most ez az én személyes vélemény, és ezt tudom tanácsolni, inkább szülje meg azt a gyereket, mert rögtön tudnánk esetleg javasolni családot, aki örökbe fogadná és nevelné. Az egyházmegyénkben több lelki pásztor is fogadott az utóbbi időben örökbe gyereket, tehát ők külön beszélünk erről, hívjuk presbitériumba, vagy éppen gyülekezetbe őket, hogy beszélnek ennek az élettani, pszichológiai, családi, stb. Vonatkozásairól, mert ugye ez egy nagyon számunkra, kívülállók számára, sok kívülálló számára érdekes, vagy éppen tanulságos élmény lehet. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy amit a az Isten jónak látott, tehát az akkor szülessen meg. És ugye az is egy kérdés, és ez veti fel a legújabb etikai kérdéseket, hogy honnantól számítjuk élőlénynek a gyereket. Fogantatás pillanatától már az anyamében ismertelek, akkor mondok bibliai szavokat is, ez azt jelenti, hogy már ott is lát bennünket az Isten. És én ezt is el szoktam mondani, hogy szerintem most az, hogy mi az Isten akartam, mi nem, ezt igaz, nagyon nehéz kimondani, de szerintem ezt is mindig mérlegre kell tenni ezekben a helyzetekben, illetve ezt el tudom fogadni, vagy hadd húzzam én is alá, hogy nem mondjuk így, hogy azt akarja az Úr, ezzel büntett téged az Isten, akkora lelki sérüléseket lehet ezzel okozni, ami hosszú időn keresztül fájhat, és ezért van sajnos vallás károsult is nagyon sok ember, vagy nagyon sok emberben, mert félreértettek, vagy félreértelmeztek a dolgokat. Mindenképpen az empatikus elfogadás, hogy ez a beszélgetés, ez fontos, és csak még egy gondolat, és az is, hogy adott esetben az ilyen élethelyzetben lévőket hozzuk össze. Nem mondom azt, hogy most ez kisebb településeken működik, de szerintem megyei szinten akár több is. Mi bátorítunk annak ilyen közösségénk, vagy legalábbis össze tudjuk kötni őket, hogy akkor mondd el, hogy mi volt akkor, te hogy élted meg, és miért, és így tovább. Mert könnyű azt mondani, hogy én együtt érzek veled, mert tudom, mit érzel, de ez pont olyan lenne, hogy tudom, mit éreztél, mikor szültél. Hát most ezt én nem mondhatom ki, bár azt mondják a utolsó krízisem, hogy az nagyon hasonlít hozzá. Na, ha annyira fáj, akkor tényleg fájdalmas lehet. De az, aki ezt átélte, és azt mondja, figyelj, én ezt így harcoltam meg, én ezt így éltem át, az sokkal bátorítóbb lehet, mint az, aki ebbe soha nem volt bele, csak most bocsánat, de papol mellette. És ezt végig kell kísérni, és az, ami, hogy hogyan használjuk, bocsánat, csak még egy gondolat, de abból élek, hogy beszélek, de nyugodtan szóljon, hogyha sok. Ugye ez megint olyan kérdés, hogy oké, ne használjuk mondjuk a Lombik programot, vagy ezt a módszert, mert belenyúlunk esetleg az Isten teremtő munkába. Mondom, vannak etikai kérdések, de ezt hosszú lenne megvitatni, de akkor ne legyen szívátültetése. Hogy, vagy nem tudom milyen műtét sem, mert az sem. Tehát itt azért én el tudom fogadni azt, hogy az Úristen ebbe is fejleszt bennünket, hogy most ebben a orvostudományi vagy másfajta szempontból is próbáljunk előre jutni. Itt a nővér említette a kémiát, most mikrofonon kívül, bár már mindegy, elkezdtem. Én majdnem abból érettségiztem. Nem azért, mert annyira jó voltam belőlem, abból volt a legkevesebb tétel, de ugye ott is nagyon sok a fejlődés bizonyára végbe ment, vagy a többi fizika tanár, édesanyád, ugye azokban is, és mind használjuk. Tehát beépülnek az életbe, akkor nem mentsük meg a környezetet, elektromos autókkal, bár szerintem az nem épp akkora mentés, de maga a tény, hogy sok minden van, amit használunk, és hadd használjuk ezt is.
Még nagyon szívesen reagálok, mert... Bocsánat a kis korrekcióért, mert két református kollega mondja, hogy mit tanít a katolikus egyház, úgyhogy nekem igazából nagyon meg se kell szólalnom, de nagyon szívesen kijavítom, hogy sem a Humane Vitae, sem a Donum Vitae, két olyan dokumentum, ami a 20. században született a II. Vatikáni zsinat után, bioetikai kérdésekkel foglalkozik, és egyik sem hozza érvként azt az érvet, amit ti mindketten aláhúztatok, hogy mert belenyúlunk a teremtésbe, éppen az említett indok alapján. Jó, csak mondom, hogy, tehát, hogy ezt egy katolikus állítja, pont azért, mert a 20. századnak a teológiája az, amikor igazából a katolikus egyház is rájött arra, hogy hát tagadhatjuk az evolúciót, de minek is ugye? És hogy tagadhatjuk azt, hogy van fejlődés, de minek is ugye. És hogy pont ezért állt fel a Pápai Tudományos Akadémia, amit 12. Pius 1912 környékén felállított, pont azért, hogy ilyen kérdésekben a katolikus egyház tudjon mit mondani. Amiben egyébként természettudósokat hívtak meg, és amikor Laudato Si enciklikát Ferenc pápa nem is olyan régen kiadta, most a következő héten lesz éppen az évfordulója, akkor ő ezeknek a tudósoknak a kutatásaira alapoz. És hogy ebben a dokumentumban a legnagyobb érv, ebben a Donum Vitae-ben, ami ugye pont abortusz kérdéshez kapcsolódik. Pontosan ez, amit te is említettél, hogy mi van a kidobott életekkel. Tehát, hogy annak a kérdésnek a végére még a katolikus egyház sem tesz pontot, még mindig kutatja, hogy mi van akkor, ha csak egy sejtet termékenyítenek meg, és abból egy ember lesz, és mondjuk az tehát hogyha megtermékenyítés után beültetik, és abból megszületik a gyerek, mert hiszen akkor nem dobtunk ki életet, ha így mondom. De hogy ő nem azt mondja, hogy ne nyúljunk bele, pont ezért, mert hogy lehet orvos, meg legyen az, aki az életet előbbre viszi, hanem mi van akkor, hogyha van 4 vagy 5, és én úgymond abba a szerepbe állok, hogy én vagyok az Isten. Tehát igazából ettől akar félve óvni minket, én, ahogy megértettem a katolikus egyház, hogy ne játszunk Istent. Azt már eljátszottuk az Édenkertbe, amikor azt mondtuk, hogy eszünk a fáról, mert azok akarunk lenni, akik mindenhez értünk. És aztán utána láttuk, mi lett a következménye. Szóval, hogy egyébként ajánlom olvasásra, nehezen érthető mindkét dokumentum, de minden esetre van kiforrott álláspont, és hogy a fejlődést azt egyik sem zárja ki.
Nem tudom, itt van a katolikus egyház, viszont a zsinatunknak van bioetikai álláspontja, és ezek le vannak írva, de mikor bejön valaki ezekkel a kérdésekkel, és azt mondom, tessék, itt van, olvasd el. Tehát azzal nem mondtam semmit, tehát, mert az ő élethelyzet, és azért mondtam, minden sorsok, de biztos, hogy mondtad, hogy nehezen érthető, hogy tőled várja a segítséget, és hát azt mondta a pápa, jó, azt mondta a zsinat, oké, de én most mit tegyek? És nagyon nehéz ilyenkor okosnak lenni. A lelkésztő elvárják, hogy mindenhez is értsen, és ilyen értelemben hiába vannak ezek, hogyha valahogy közel kell kerülünk, és meg kell értsük az embert az adott helyzetben, mert ezt úgy se lehet központilag, és szerintem minden egyes ilyen eset más és más. És mindegy, hogy katolikus, vagy református, vagy evangélikus, vagy nem tudom még milyen feleket. Még az is mindegy, hogyha hívő vagy nem hívő, mert ő átél és megszenvedi, és valószínű, hogy életre szóló sebek is, lelki testi sebek is lehetnek ilyen esetekben.
Én meg azt szerettem volna hozzáfűzni, hogy köszi a korrekciót, azért is fogalmaztam egy feltételes módban, mert semmiképp se akartalak titeket misinterpretálni. És szerintem is az üdvözlendő, meg nagyon fontos, hogy le legyenek szabályozva ezek a kutatások, tehát hogy egyáltalán nem szabad senkit sem rászabadítani arra, hogy élet és halállal kapcsolatban, meg génterápia, manipuláció, stb. Tehát, hogy korlátok nélkül bármit lehessen csinálni, az nem tesz jót az embernek sem, ha erre rászabadul. És úgy szerintem amúgy ez a téma mélyen abban gyökerezik, hogy az egyháznak, az egyházaknak, az enyémről beszélnék, főként nagy mulasztásai vannak a szexualitás téma megtárgyalása, megvitatásával kapcsolatban, és ami tapasztalható, főként ez a két extrémizmus, tehát ez a tökéletes tabusítás általában, vagy a szabadosság gyakorlatban. Tehát azért elméletben, meg szószékről, meg ifjúsági órákon nem hiszem, hogy valaki felvállalna egy túl liberális álláspontot, és nem is teheti a határozataink, meg szabályzataink alapján. De amúgy a gyakorlat ezt mutatja, és szerintem mind a kettő nagyon káros. Nagyon káros az a tabusító, meg hát körülbelül embertelen keretek közé szorító purity gospel például, amit látok meggyökerezni sajnos egyre inkább a református egyházon belül is, hogy teljesen nemet mond a szexualitásra, mármint arra is, hogy vitassa ezt a kérdést, hogy mit és hogyan, meddig házasság előtt, házasság után. De amit még problémásabbnak érzékelek, az, hogy az olyan igazán fontos dolgokról, amit a gyakorlat megkövetelne például, hogy a fiatalokat normálisan felvilágosítsuk, hogy a fogamzásgátlási módokról egyáltalán egyházi berkeken belül beszéljünk, ez nem igazán működik, és a gyakorlat azt mutatja, hogy meghallgatják a szentbeszédet, és csinálnak, amit szeretnének, meg kísérleteznek a saját kárukra. És szerintem az egyházak, akik hetente minimum 50 percet, egy órát kapnak, hogy az üzenetüket frontálisan elmondhassák, ami például egy politikusnak sem adatik meg, hogy heti 50-60 percet valaki hallgassa egy végtében. Ez nagy mulasztás, hogy nem merünk ezzel a kérdéskörrel szembenézni, vagy nem úgy, ahogy ez releváns lenne, és nem úgy, hogy elfogadjuk, hogy mi a realitás igazából.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.